estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, Bráz Ágoston, Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Néhány órája olvasható az SZDSZ honlapján a pártelnök levele, amelyben arra kéri a párt tagjai barátsággal, hogy hagyják abba az ellene és a mellette folytatott aláírásgyűjtést, mert szerinte a küldött gyűlés után ennek semmi értelme nincs névsorokba rendezni az SZDSZ tagjait. Retkes Attila azt is írja, hogy Kóka János kezdett lejárató kampányba azután, hogy az elnöki felszólítás ellenére nem mondott le a frakcióvezetői posztról. Mi magyarázza ön szerint ezt a háborút azután, hogy Retkes Attila egyedül kétszer annyi szavazatot kapott, mint az utána következő két elnök jelölt együtt?
Hát a harcnak még nincsen vége, tehát érthető, hogy július 12-én nem kötöttek kompromisszumot a felek. Kóka János ugye nem mondott le a frakcióvezetésről, és láthatóan nincs egyedül a Szabaddemokraták Szövetségén belül. Nem tudjuk, utoljára decemberben, tavaly decemberben volt frakcióvezető választás, akkor a frakció többsége mögötte állt. Minden jel szerint ez még most is így lenne.
De bocsásom, tehát, hogy melyik harcnak nincs vége? Hát az elnök eldőlt, demokratikusan megválaszt.
Párton belüli harcnak vége van, de a frakción belüli harcnak nincs vége. Az erőcsoportok rendszere még nem alakult ki pontosan. Ez a szeptemberig mindenképpen zajlani fog, mert nagy valószínűséggel szeptemberben a parlamenti őszi ülés szakkezdetén egy frakcióvezetővel szembeni bizalmi szavazás lesz. Azt gondolom, hogy az tehet pontot a belső harc végére, ha akkor Kóka János meg tudja őrizni a pozícióját, feltéve zárójelbe teszem, hogy még van egységes SZDSZ frakció, de ha akkor meg tudja őrizni ezt a pozíciót, akkor megmarad az a kétfejűség, ami az elmúlt egy évben mindenképpen jellemezte az SZDSZ-t. Ha Kóka János megbukik akkor, mint frakcióvezető, akkor Retkes Attila két hónap alatt sikerrel átvette az irányítását valóban az SZDSZ-nek, azáltal, hogy ő a párt elnöke, még nem ő a meghatározó személyisége a pártnak. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy itt a frakciónak van pártja, és nem a pártnak frakciója.
De nincs az SZDSZ alapszabályában valami olyasmi, hogy a párt határozza meg a frakciót. Ezt tudom, hogy minden pártnál problémás szokott lenni, majdnem mindennél, hogy kinek van frakciója, meg kinek van pártja.
Nincsen, éppen ez a probléma, tehát verbálisan lehet fenyegetni, utasítani, kérni, de parancsolni nem lehet, tehát jogi következménye nincs annak például, hogy a küldött gyűlésen felszólították Kóka Jánost, hogy mondjon le a frakcióvezetésről. Más országokban például Erdélyben, Székelyudvarhelyen történt nemrég egy ilyen eset. Ott a pártból való kizárás, vagy a párt testületek figyelmeztetése, az bizony magával vonja a mandátumról való lemondás kötelezettségét. Meg még emlékszünk a 90-es évekből a Bianco aláírt lemondó nyilatkozatok gondolatára. Tehát lehetnének ilyenek, de nincsenek. Az SZDSZ-ben, mondom még egyszer, a frakció a meghatározó, senki nem utasíthatja az egyébként alkotmányjogi értelemben valóban szabad mandátummal rendelkező képviselőket arra, hogy hogyan döntsenek, mit tegyenek, lemondjanak, vagy éppen hivatalban maradjanak.
A frakció jelenlegi személyi összetételéből lehet következtetni az őszi frakcióvezető választás eredményére?
Sejtései lehetnek az embernek, biztonsággal semmit nem állíthat, mert nem tudjuk, hogy a mostani napokban a küldőgyűlés vagy a június 7-e óta történt események kinek változtatták a véleményét esetleg, de ugye tegnap kijött egy 12 pontos nyilatkozat, amit olyan személyiségek írtak alá, négy országgyűlési képviselő, SZDSZ országgyűlési képviselő, akik biztosan Kóka János mellett álltak Kijevvel, és közöttük nincsen, ez kevés a többség, ez 19 fős a SZDSZ frakció, jelenleg Fodor Gábor lemond, és jó eséllyel az ő helyére, mivel ilyenkor már a párt határoz, egy Retkes Attilához kötődő személyiség fog kerülni. De a négy országgyűlési képviselő között nincs ott Kunce Gábor, nincs ott Pető Iván, nincs ott Kóka János. Tehát vannak arra utoló jelek, csak ezt tudom mondani, hogy Kóka Jánosnak megvan a többsége a frakcióban.
Mi értelme lehet a frakcióban többséget tartani, szakítani? Van értelme a pártot?
Hát én azt gondolom, hogy most már az SZDSZ-t igazán a jelenlegi vagy az eddigi formájában senki nem akarja megmenteni. Kicsit már arról szól a párbeszéd vagy a vita, hogy ki fogja először kimondani, hogy a régi SZDSZ története véget ért, és egy új dologra van szükség. Ugye
mai hír,
Pető Iván kimondta ezt, de Pető Ivánról tudni kell, hogy ő már korábban jelezte, hogy nem akar indulni országgyűlési képviselői mandátumért, tehát ez inkább az ő személyes leszámolása volt az SZDSZ-el. Most abban gondolkodok, hogy Kóka Jánoshoz köthető kör, vagy a Retkes Attilához kötődő kör, mikor akarja meghaladni az SZDSZ-t. Ugye az elmúlt napokban számos olyan hír volt, hogy Kóka Jánoshoz kötődő kör esetleg a Szabad Európa Társaság címén alakítana valami újfajta szabaddemokrata pártot. A mai hírekben...
És mindjárt lenne frakciója. Mert hogy
mindjárt lenne frakciója. És a mai hírekben azt szerepelt, hogy Retkes Attiláig gondolkodnak egy új pártnéven, a szabad elvűséget a középpontba állítva, és új SZDSZ-nek nevezve magukat. Tehát én azt gondolom, hogy a régi SZDSZ-t már senki nem akarja megmenteni. Az a kérdés, hogy ki szakít először, ki alakít újat, ki próbálja először átörökíteni az egykori népszerűségét az SZDSZ-nek.
A frakcióban való uralom megtartásának van más perspektívája, mint egy új politikai formát létrehozni? De van más értelme?
Hát a frakció az a párt nélkül is működőképes. Nem kell hozzá új pártot alapítani, de én azt gondolom, hogy mindenképpen visszás, hogyha a párttal szemben ugyanazon a néven valaki frakciót vezet az országgyűlésbe, és nagyon látványosan a média hírek szintjén is megjelenik az, hogy valami más mond a párt, és valami más mond a frakció. Ehhez hasonló, de sok tekintetben mégis különböző folyamat zajlik az MDF-ben, ahol a frakció ugye felbomlott, és ettől függetlenül tudott a párt mégis sikeres lenni, olyan értelemben, hogy elérte az európai parlamenti választáson azt a bizonyos 5%-os küszöböt. Tehát a párt és a frakció azért nincs ilyen értelemben egymásra utalva. Sokáig úgy tűnt, hogy maradjak az MDF-es példánál, hogy az MDF-nek minden áron szüksége van a frakcióra. Ugye kísérleteket tettek tavasszal, hogy újra megalakítsák a frakciót, már-már a komikum határáig elmenő kísérleteket, amik aztán meg is buktak, de azt hiszem június 7-én azt tanulta meg az MDF, hogy bizony frakció nélkül is mehet. A médiában megjeleníthető a párt, az a márkanév életérzés, pláne egy húzó személyiséggel, frakció nélkül is.
Nem csak Bokros Lajos jeleníthető meg a médiában, a párt is, hát csak azt hallottuk, hogy Bokros Lajosnak most van egy pártja, amelyik kritika nélkül átvette az ő nézeteit, és mostantól ezt fogják képviselni. Inkább úgy tűnt, hogy Bokros Lajos alá ment be egy párt, mint hogy Bokros Lajos ugye nem is lépett be.
Ez így igaz. Personalizált ez a politika, tehát amikor márka nevet mondok meg párt imást, akkor természetesen ennek aktív része a személyiség, aki a listát vezeti, de szerintem ebből azt a következtetést nem mondjuk le, hogy kizárólag Bokros Lajosnak köszönheti a frakció nélküli MDF a bejutást, vagy Bokros Lajosnak megfeleltethető egy másik személyiség is az SZDSZ-be, bárki is legyen a miniszterelnök jelölt. Ugye a következő országgyűlési kampány kiemelten a személyiségekről fog szólni a miniszterelnök jelölés miatt. Tehát mindegyik párt egy-egy húzó személyiség mögé fog felsorakozni.
Leírható-e valahogy most az SZDSZ erőcsoportjainak rendszere azután, hogy eddig nagyjából úgy látszott, hogy körülbelül egyenlőek a fodoristák meg a kókisták, de most ez nem látszik?
Igen. Hát az erőcsoportok továbbra is léteznek. Az erőviszonyokra viszont nem tudunk még pontos ítéletet mondani. Ugye a küldőgyűlésre 700-nál is több küldött volt hivatalos, de csak 406-an mentek el, ha jól emlékszem. Tehát nagyon sokan távol maradtak. Nem tudjuk, hogy ők végleg szakítottak az SZDSZ-en belüli politizálással, vagy a távolmaradásukkal is egyfajta üzenetet küldtek.
Ugye a távolmaradással, ha nem tud szavazni, akkor az egy elég erőtlen üzenet.
Az egy erőtlen üzenet, de jelzi, hogy tartalékban ott vannak ők, tehát bármikor újra aktivizálódhatnak.
De senki nem tudja, hogy mire várnak.
Nem tudjuk, de mondjuk Kóka János táborához lehet őket sorolni, hiszen nem akartak részt venni egy olyan elnökválasztásban, ami már előre sokan úgy gondolták, hogy Retkes Attila győzelmével fog végződni. Tehát én csak azt mondom, hogy ott van még 300 olyan küldöttje az SZDSZ-nek, akik ugye a következő elnökválasztásán már nem lesznek küldöttek, de mégis meghatározó tábora a pártnak, akikről nem tudjuk pontosan, hogy hogyan gondolkodnak. Mondom, lehet, hogy végleg kivonultak az SZDSZ-en belüli politizálásból, de lehet, hogy csak tartalékban vannak és kivárnak. Illetve nem tudjuk pontosan a frakción belüli erőviszonyokat is, erről is már beszéltem. Ez szeptemberben az őszi országgyűlési évad kezdetén fog eldőlni, amikor egészen biztosan lesz egy bizalmi szavazás a SZDSZ frakció vezetőjével szemben.
Helytálló lehet-e Pető Ivánnak az az igen tömör meglátása, hogy idézem, az SZDSZ sértődöttjeinek és lúzereinek mindenről az jut az eszébe, hogy dögöljön meg Kóka is, ha már Fodor nyilvános politikai gyöngyilkosságot követett el. Ezt ő az egész motivációjára érti.
Igen, az biztos, hogy a Fodor Gábor és Retkes Attilához kötődő, bár ez ugye azért nem pont ugyanaz a tábor, de mégis a velük fémjelezhető csoportosulás egyik összekötő ereje a Kóka János ellenesség, és nagyon erőteljesen támadják Kóka Jánost.
Nincs hangulat, mondja Pető.
Hát lehet így is fogalmazni, a politikai jellemző ennél szerényebben, vagy nem tudom, diplomatikusan hadd fogalmazzon, de biztos, hogy a kókaellenesség tartja össze ezt a tábort. Ránéznek a népszerűségi mutatókra, ahol Kóka János tartósan az utolsó helyen van, és ebből azt a következtetést vonják le, hogy a választópolgárok nem fognak megharagudni azért, hogyha ők Kóka János támadják, de a párton belüli erőviszonyokról nem tudjuk pontosan, hogy néz ez ki, ahogy erről eddig is beszéltünk.
Fodor Gábor lemondása az európai parlamenti választások után az valóban egy nyilvános politikai öngyilkosság volt, vagy egyszerűen nem tehetett mást?
Én azt gondolom, hogy nagyon nem tehetett volna mást. Az ő elnöksége nem volt egy sikeres elnökség az SZDSZ élén. Azt gondolom, hogy a megválasztása körülményei is már ugye vitatottak voltak. Egy híranyag szerint az utolsó pillanatban csatlakozó három küldött Fodor támogató szavazatának köszönhető az, ha jól emlékszem, az a plusz két szavazat, amivel ő aztán végül is a párt elnöke lehetett. De ez egy mellékszál. Az igazán fontos az, hogy ő nem szállt szembe Kóka Jánossal, hanem egy kompromisszumra törekedett vele. A frakció vezetése kezdetben igényt tartott, de aztán lemondott róla, ezt jelezte azt, hogy kiegyezésre törekedett Kóka Jánossal, és ez a kiegyezés nem működött, már kora ősszel betámadta őt, vagy élesen támadta az SZDSZ-en belül az a szárny, ami Kóka Jánoshoz kötődő, azt a politikáját, ami ugye egy valamifajta középutas politika lett volna, a Fidesz-szel is egyeztetés, és a Gyurcsány Ferenccel is egyeztetést helyezte ő a középpontba, de ezt nem támogatta Kóka János. Fodor Gábor, hát mindegyikről el tudjuk mondani, hogy miért nem indult. Talán Őrsi Mátyás fogalmazta meg rögtön az európai parlamenti választások után a legőszintébben, aki azt mondta, hogy mindenki, aki ismert SZDSZ-es politikus, lépjen vissza a háttérbe. Ő egyenesen azt kezdeményezte, hogy a mandátumukról is mondjanak le, és így teremtsenek új arcoknak lehetőséget a parlamenten belül is. Ez természetesen egy kicsit ilyen idealisztikus javaslat volt, nem így működik a politika, de volt a régi generáción belül is egy igény a háttérbe vonulásra. És aztán mondom még egyszer, egyenként el tudjuk mondani, hogy Demszky Gábor már mint pártának megbukott, senki nem hívta őt vissza az SZDSZ élére. Kunce Gáborról tudjuk, hogy már nagyon régóta visszavonult, és a visszavonulásából egyszer még visszajött a párt élére, de kizárt, hogy újra az SZDSZ élére álljon. Pető Iván gondolatait most ismerhetünk meg a Magyar Narancsban közölt interjúból. Tehát egyenként tudjuk, hogy a régi generáció, a régi SZDSZ-es nagyok miért nem akartak csatlakozni ehhez a párthoz.
Demszkyt azért most is hívta a kaposvári ügyvivő testület, azt mondták neki, hogy terelje valamilyen politikailag korrekt mederbe az általa hatalomba segített, pártelnöki posztra segített Retkes Attila, de Demszky azt mondta, hogy ő most már csak a párt budapesti ügyeivel akar foglalkozni, viszont az előbb idézett Pető Iván azt mondja, hogy Demszky magával akarta rántani a politikai halálba Magyar Bálintot. Na most itt olyan viszonyok kezdenek kialakulni, amiket én végképp nem értek. De mi történik itt?
Igen, tehát válasszuk a kettőt külön. Ugye Demszky Gáborról is tudnunk kell, hogy bejelentette, hogy nem fog indulni a főpolgármesteri pozícióért. Számos közvéleménykutatás ezt a döntését alátámasztja, tehát jó eséllyel 20 év után elveszíteni ezt a posztot, tehát ez egy racionális lépés részéről. Azaz az ő politikai stratégiáját is 2010 őszéig kell látni, tehát valószínűleg az ő gondolkodásában az egy nagyon éles határvonal, odáig gondolkodik, talán odáig lesz csak ő politikus. Korábban felvetette, hogy esetleg majd utána európai parlamenti képviselő legyen, de hát a mostani erőviszonyok alapján nem nagyon tudjuk, hogy ki mondana le a javára mandátumról. Tehát a Demszky Gábor biztosan így gondolkodik. Ebben lehetséges volna egy közvetítő szerep az utolsó évben, amikor még aktív politikus, vagy eljátszott, de én azt gondolom, hogy egyrészt neki a fővárosban túl sok gondja van, amiért ezt nem tudná bevállalni, illetve erősen vitatom azt, hogy Demszky Gábor az SZDSZ-en belül egy mindenki által elfogadott személyiség lenne. Pont a Pető Iván interjú is arról szól, meg a Magyar Bálinttal való hírbehozása Demszky Gábornak, hogy bizony a Kóka Jánoshoz egy leegyszerűsítve Kóka Jánoshoz kötődő tábor, illetve a régi nagy meghatározó SZDSZ politikusok nem fogadják már el Demszky Gábort, mint a táborok közötti közvetítő személyiség.
Hogyan tudja az SZDSZ új elnöke megvalósítani azt a programját, amelynek a részleteit majd később ismerteti, ha a frakció ezt egyelőre nem kívánja támogatni, a program ismeretének hiányában persze, mert hogy még nincs?
nem akarok tanácsokat adni, mert akkor már keveredne a politikai elemző pozíció, de az elmúlt percekben azért már elhangzott javaslat. Egyrészt az MDF mintájára bizony frakció nélkül is lehet pártpolitikát folytatni Magyarországon. Én ezt nagyon fontosnak tartom, bár ebben egyetértünk, hogy ehhez egy húzó személyiség nem ártana. Retkes Attila egyelőre nem ennyire ismert. Tehát ez a pozíció fenntartható, így is lehet SZDSZ-t építeni. A másik, ami elhangzott, hogy egy új néven történne mindez, és nem is SZDSZ-nek hívnák azt, amit Retkes Attila majd programként kifejt, hanem Szabad Elvű Társaságnak, vagy új SZDSZ-nek, vagy akárminek. Tehát a frakciótól függetlenül nedő igazi parlamenti képviselettel csak pár személy ilyen keresztül rendelkező párt új néven egy önálló programot igenis megtestesíthet.
Az jó húzásnak látszik szakértői szempontból, hogy egy az eddigi SZDSZ programjától teljesen eltérő program kezdeményezést és szakpolitikákat látszik bejelenteni az új elnök?
Két lépés távolságból érdemes ezt szerintem nézni. A 2006 óta van 2,5 millió szavazó, aki 2006 tavaszán a baloldalra, a kormánypártokra szavazott. Ennek a 2,5 millió szavazónak folyamatos olvadását, vagy ennek a szavazótábornak az olvadását látjuk. 2008 márciusában a népszavazáson már csak alig 1 millióan voltak, és most az európai parlamenti választáson hát jó indulattal mondjuk 600 ezer aktív MSZP-SZDSZ támogató szavazó volt. A többiek én szerintem bizonyos szempontból a kormány ellen, vagy az MSZP-SZDSZ ellen szavaztak. Én a június 7-i eredményben egy 80%-os kormány elleni szavazatot látok. Bizony az MDF szavazók is, meg az LMP szavazók is bizonyos értelemben a kormány elleni protest szavazatot adtak le. Nem Fidesz támogatóként, nem Orbán Viktor támogatójaként, hanem az MDF esetében mondjuk egy világos kapitalista program mentén, de a jelenlegi MSZP-SZDSZ ellen tiltakoztak. És ha ezt így 2006 tavasza óta nézzük a fogyó tábort, és mondjuk egy romokról, a baloldal, bal liberális oldal romjairban gondolkodunk, akkor szerintem az egy legitim törekvés, hogy a mostani 62 ezer szavazó egy részéről is akár lemondva egy egészen más szavazótábort, a 2,5 milliós egykori nagy szavazótábor romjain próbál Retkes Attila megszólítani. Azt nem tudom megígérni elemzőként, hogy ez sikeres lesz, de ez egy legitim törekvésnek tűnik a politikai elemző számára is. Persze nagyon alapos elemzés kell, hogy ezt megelőzze, hogy ez a 2,5 milliós tábor hogyan is néz ki ma. Egy része, egy tört része biztos a Fideszhez csatlakozott, az MSZP tábornak egy másik része bizonyára a Jobbikot támogatja, most egy jelentős része az MDF szavazójává lett, és egy jelentős rész otthon maradt, egészen biztosan, azaz inaktívvá vált az európai parlamenti választáson és a népszavazáson is. Tehát, hogyha ezt a 2,5 milliós tábort alaposan elemzi Retkes Attila, és jól be tudja azonosítani az új szavazótáborát, én akkor még egy esélyt adnék neki, de nem irigylésre méltó a feladata.
De amely szakpolitika részleteket eddig megfogalmazott, abban például fontos helyet kap a nemzetpolitika. Az SZDSZ, és ő maga mondja róla, hogy az SZDSZ-nek ez eddig nem volt sajátja, ezért tekintették az SZDSZ olyannak, amilyennek. Kit lehet megtalálni a meglehetősen állítólag fedett magyar politikai palettán az SZDSZ nemzetpolitikájában? Van rés?
Hát Szili Katalin is a nemzetpolitikát hangsúlyozza most, és egy éles váltást látunk a Gyurcsány Ferenc által képviselt nemzetpolitikához képest.
Szili Katalin mindig is ezt hangsúlyozta.
Ő mindig is ezt hangsúlyozta, de most úgy látszik ez a trendi, ez a korszerű, és a baloldal is mondom, emögé látszik felsorakozni. Egy Gyurcsány Ferencet követő korszakban egészen más nemzetpolitikai víziója van már a baloldalnak is. Én azt gondolom, hogy ha az SZDSZ is beáll ebbe a változásba, beáll ebbe a sorba, hogy ő is egy nem tudom én, a határon túli magyarokért aggódóbb nemzetpolitikát fogalmaz meg, avval lehet, hogy csak a korszállamét ismeri föl.
Jó, de ezt lehet hitelesen csinálni a kettős állampolgárságról szóló népszavazás után, ahol az SZDSZ azért még a kormánynál is világosabban fogalmazott ebben az ügyben.
Mondom még egyszer, döntsük el, hogy melyik SZDSZ-ről beszélünk. Biztos, hogy Retkes Attilával nem a régi SZDSZ-ről beszélünk. Lehet, hogy új SZDSZ-nek fogják hívni, lehet, hogy máshogy az ő általa vezetett pártot. Retkes Attila azt mondta nemrég egy beszélgetésben, hogy igennel szavazott a kettős állampolgárságra. Ez mondjuk ugye nem ellenőrizhető, hiszen nincsenek meg a szavazócetlik, de az, hogy persze nem akarom ezt megkérdőjelezni, csak az, hogy ezt ő fontosnak tartsa, hogy kijelenti, hogy igennel szavazott 2004. december 5-én, azzal azt gondolom, hogy üzenni akar, és valóban egy ilyen teljes átalakulását képzeli el a szabad elvű tábornak.
Kérdés az, hogy Retkes Attila személye van-e annyira átütő, hogy pártot lehet rá alapozni?
Egyelőre bizonyára nem, de Retkes Attila azért nincsen egyedül. Sokszor így jelenik meg a tudósításokban, de ez nem fedi a teljesen a valóságot. Fodor Gábornak a támogatását élvezi, Szent Ivány Istvánnak a támogatását élvezi, és Demszky Gábornak a támogatását is élvezi. Tehát vannak még azért SDS nagy öregek, meghatározó személyiségek, akik igenis ott állnak mögötte.
Körülbelül mikorra dőlhet el, hogy Retkes Attila törekvései sikerre vezethetnek-e?
Én azt gondolom, hogy Fodor Gáborhoz hasonlóan, őt is ugye a nyáron választották tavaly pártelnökké, és szeptemberre kiderült, hogy a Kóka Jánossal kötendő kompromisszuma megbukott. Ez ugyanígy lesz Retkes Attila esetében is. A szeptemberi ülésszak kezdetén el fog dőlni, hogy önálló pártot tud alakítani, új néven méretteti meg magát, esetleg átrendezi a frakción belüli erőviszonyokat. Ha ezek közül egyik sem sikerül, akkor azt gondolom, hogy ez az utolsó kísérlet is elbukott. Én nem is SZDSZ-ről beszélnék, hanem a szabad elvű szavazó tábort képviselő párt esetében.
Még egy percig eljátszunk ezzel a gondolattal, amit nem tudunk, hogy önálló pártot és új néven pártot alapítanak-e, akkor az elég lesz a következő általános országgyűlési választásokig?
Ezek nagyon nehéz jóslatok. Én azt mondom csupán, hogy akár elég is lehet. Nagyon világosan lehet látni, hogy a mostani európai parlamenti választásokon az LMP és az MDF elvitte az SZDSZ korábbi szavazó táborát, meg egy része bizonyára otthon maradt, meg egy része bizonyára mégiscsak az MSZP-t támogatta, tehát szétszélett a nyáj az SZDSZ egykori aktív szavazó tábora, abból a híres 200 000 plusz egy szavazóból egy tört része jelentkezett csak be SZDSZ szavazóként. Biztos, hogy nagy bajban van az SZDSZ, de én ebből azt a következtetést nem vonnám még le most 2009 nyarán, hogy ez megvan így pecsételve. Most egy nagyon érdekes, nagyon merész kísérletet látunk Retkes Attilától, ami azt gondolom, hogy rövid távon el fog dőlni, hogy működik-e vagy sem. Ez az a bizonyos szeptemberi dátum, amit én mondtam. Addig még rengeteg dolgot kell tennie Retkes Attilának. Programot kell hirdetnie, meg kell fogalmaznia, hogy mi a viszonya a Bajnai kormányhoz, a többi párthoz egyáltalán, és így tovább, és így tovább. De egy halvány utolsó reményszál még van, hogy ez sikerül neki, ne írjuk le előre.
Itt nem folytatjuk a hírek után. Brázák Ostrom Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, az Aréna vendége.